Testvérek, olvastam az igét a Lukács evangéliumának 13. részéből, a 10. verstől kezdve. A Lukács evangéliuma 13. részéből, a 10. verstől egészen a 17. versig. Olvasom az igét. Lukás 13.10-től kezdve. Megvan? Jézus pedig tanított szombat napon egy zsinagógában, és imé volt ott egy asszony, akiben betegségnek lelke volt 18 esztendeje, és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. És amikor azt látta Jézus, előszólította, és azt mondta neki: asszony, feloldattál a te betegségedből. És reá vetette kezeit, és azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. Felelvén pedig a zsinagóga fő haragudott, hogy szombatnapon gyógyított Jézus, és azt mondta a sokaságnak: hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek azért, és gyógyítassátok magatokat, és ne szombatnapon. Jézus így felelt neki, mondván: képmutató, szombaton nem oldja el mindenitek az ő ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi itatni? Hát ezt az Ábrám leányát, kit a sátán megkötözött, imé már 18 esztendeje, nem kelletté feloldani kötélből szombatnapon? És mikor ezeket mondta, megszégyenültek mindnyájan, akik magukat neki ellenébe vetették. És az egész nép örült mindazokon a dicsőséges dolgokon, amelyek ő általa lettek. Testvérek, a törvényhű ószövetségi zsidó közösség számára olyan megszokott, olyan rutinos dolog volt az, hogy szombat napon feláll a zsinagógában egy rabbi, egy tanító, és elkezdi magyarázni az írást. Jézus is ezt tette szombatnapon egy zsinagógában. De nem áll meg ennél, hanem a tanítása közben észrevesz egy 18 éve meggörnyedt beteg asszonyt a közösségben. És Jézus irgalomra indul iránta, és cselekszik az ő gyógyulása érdekében. És itt jön az a váratlan fordulat, amire felkapja a fejét a zsinagógai közösség, mert ilyent még soha nem tapasztalt. Évszázadok óta zajlott a tanítás a zsinagógákban, de hogy a tanítás nyomán gyógyulás is támadjon, ez már szokatlan dolog volt. És azt hiszem, hogy rögtön érzékeljük azt, hogy a mi egyházi életünk sokszor éppen ettől szenved, hogy zajlik a liturgia, évszázadok óta kitaposott szokás rendje van az egyházi életünknek, a templomi együttléteknek, hangzik valamiféle tanítás, de elmarad legtöbbször a gyógyulás. Jön egy csomó meggörnyedt lélek, vagy talán már egyre kevesebb, de aki még jön, azért valódi vágyal a szívében jön, egyre kevesebben jönnek már tradíció alapján. Valamiféle tehertől szeretnének szabadulni, és marad minden a régiben. A tanítás nem válik életté, és nem válik gyógyulássá. Persze kérdezhetnénk, kinek a hibája ez. De anélkül, hogy most keresnénk az emberekben a hibát, vagy egyháziakban, nézzük meg azt, hogy Jézus nem kezdi kritizálni a zsinagóga főt, noha persze utána, amikor belekötött, megszólal, de nem mondja azt, hogy hát, itt csak száraz tanítások zajlottak eddig, és soha semmi nem mozdult meg az állóvíz vonalán, hanem Jézus a tanítást egybe kapcsolja azzal az irgalmas cselekedettel, aminek nyomán egy 18 éve meggörnyedt élet kiegyenesedik. Testvérek, ez a nagy problémája sok-sok embernek. Mi minden görnyezt meg egy-egy ember életet, kérdezhetnénk. Nyilván a klasszikus, egyszerű, sablonos válasz az lenne, hogy hát a bűn. És annak sokféle formája. De jó lenne ezt úgy apró pénzre váltani, és a saját életünk területén egy kicsit kielemezni azt, hogy egyáltalán mitől volt meggörnyedt az életünk, vagy talán mi görnyezti még most is az életünket. Itt egy meggörnyedt asszonyról beszél az írás, bizonyára egy hátgerinc problémája lehetett, láttunk mi már ilyet, főleg időskorú embereknél ugye, amikor már alig tud fölnézni, kiegyenesedni, nem tud már, csak nehezen tudja fölfelé irányítani a tekintetét, könnyebb neki már csak a földet nézve közlekedni. És nyilván a Jézus nélküli élet ilyen élet. Csak földre szegezett tekintetekkel, földi dolgokat kereső, anyagi, megfogható dolgokra összpontosító élet. És ez az, amiből hiányzik a fölfelé tekintés, az a mennyei perspektíva, amit Jézus hoz el ennek az asszonynak az életébe, és hozott el mindnyájunk életébe akkor, amikor előhívott minket is. Nagyon érdekes, hogy hogyan gyógyít itt Jézus. Látja, hogy ez az asszony teljességgel meg van görbedve, és nem tud felegyenesedni, nem képes felegyenesedni, a betegség lelke tartja fogságában. Nagyon érdekes, a román bibliafordítás úgy fogalmaz, hogy duch de neputinc. A magyarországi testvérek érdekében próbálom fordítani, hogy a tehetetlenség lelke. Amikor szeretne talán, akarna talán fölegyenesedni, de képtelen rejá. És hányszor elmondják, testvérek, tegnap a kis csoportban elmondta itt valaki, hogy másfél éven keresztül kérte imában az urat, hogy szabadítsa meg őt a dohányzás megkötözöttségétől, és hát azt mondja, elmondta reggel imáját, aztán kiment, és egy fél óromon rájött. És ez másfél évig zajlott, ugye? Ez a tehetetlenség lelke, ami nem enged felegyenesedni, nem enged a kötelékektől szabadul. És itt van szükség Jézusra. És Jézus jön, és előszólítja ezt az asszonyt. Tudjuk, hogy a vérfolyásos asszony titokban szeretett volna meggyógyulni. Ott nagy tömeg közepette, valahogy hátulról érintse meg a Jézus köntösét, és akkor valamiféle erő árad majd belé, meggyógyul, és talán úgy titokban, ugye elsiszolott hátul, hogy ne derüljön ki az ő baja, vagy szégyelnivaló nyomorúsága. De Jézus nem engedi, hogy ez így történjen, tudjuk, hanem rákérdez hátrafordul, hogy ki érintett engem. És akkor előjön az asszony, és elmond Jézusnak mindent igazán, őszintén, nyíltan, 12 évi baját, nyomorúságát. És ha mindent elmondott, valószínűleg elmondhatta az okát is esetleg, talán hány gyereket tette lábalól, vagy miféle parázna élet nyomán jutott ő oda, ahova jutott ezzel a nyomorúságával ez az asszony. Elmondott mindent igazán. És akkor gyógyult meg. Akkor lett teljessé a gyógyulása. Nem csak akkor, amikor titokban megérintette Jézus köntösét, és ugye elállt úgymond a vérfolyása, hanem akkor, amikor lelkileg is teljesen megszabadult attól a nyomorúságos tehertől, ami őt oda vitte Jézushoz. Most Jézus itt is nyilvánosan cselekszik. Előhívja ezt az asszonyt. És ez az a pillanat, amitől úgy irtózik sok ember. Ugye halljuk azt, hogy most már eléggé begyakorlott dolog itt az evangelizációk végén, mint egy előre hívni, döntésre hívni azokat, akik végleg oda szánják az életüket Krisztusnak. Kaptunk mi az orrunkra bőven, emiatt az egyházi vezetőktől annak idején, mikor ezeket a döntésre hívásokat legelőször próbáltuk gyakorolni, hogy jaj, ez itt a tradicionális egyházi keretein között Erdélyben, ez nem működik, ez ilyen amerikai neoprotestáns stílusú dolog. Én erre azt válaszoltam, hogy bezzeg a 80-as években, ugye jó kis politikai meg anyagi érdekek miatt Billy Grahamet beengedtétek a Farkas utcai ősi templomba, és ő ott döntésre hívhatott, és nem dőlt össze a templom. Nem azt mondom, hogy a tornya, mert nem, nincs is torny. Na. Hát igen, ettől fél sok ember. Hogy Jézus előszól, és akkor ott kiderül minden igazán. Mint a másik asszony gyógyulása esetén, ahogy az előbb utaltam. De másként nincs végső szabadulás testvére. Fölvállalt ez az asszony, meggörnyedt, nyomorult önmagát. Már azzal is, hogy ott volt a zsinagógában. Azt jelenti, hogy rendszeresen részt vett a zsinagógai alkalmakon, hallgatta a tanítást, csak gyógyulás nem történt. Most pedig egy olyan tanítást hall, egy olyan tanító részéről, akinek a hatalmában van a gyógyítás is. És amikor megtörténik ez a gyógyulás, ugye Jézus azt mondja, asszony, feloldattál a te betegségedből, akkor átéli azt a csodát, hogy itt kívülről valaki hozott egy olyan erőt, egy olyan hatalmat, amelyik képessé tette őt arra, hogy felegyenesedjen, amire a saját belső önerejéből, vagy elhatározásából eddig nem volt képes. Nagy érdekes, hogy milyen igei időben van itt megfogalmazva ez a kifejezés, hogy feloldattál a te betegségedből. Ez a nagyon pontos, jó fordítás is érzékelteti, hogy ez ilyen perfektum, passzívumban van, ugye, hogy én csak úgymond szenvedő alanya vagyok egy olyan történésnek, egy olyan csodának, amit valaki kívülről generál, indít el az én gyógyulásom érdekében. Azaz nem az én erőmből történik, hanem valaki kívülről, úgymond isteni hatalom által felold engem az én betegségemből. És mi lesz ennek a folytatása? Azonnal felegyenesedik, és dicsőíti az Isten. Hát ilyen még nem történt a zsinagógában. Gyógyulás, és utána dicsőíti hangosan az Istent. Vége a száraz elméleti tanításnak, gondolom a Jézusé nem volt olyan száraz és elméleti, de hogy általában ugye a zsinagógai tanítások ilyenek voltak, és most elkezdi valaki spontánul dicsőíteni az Isten. Miért? Mert kiegyenesedett. Mert megszabadult a kötelékekből, amelyek 18 éve gúzsba kötötték. Ez a kifejezés, hogy meg volt görbedve teljességgel, ez az eredeti szövegben valahogy még érzékletesebben jelenik meg, hogy összehúzódva, mint egy görcsbe szorulva. És ilyen sok-sok ember éle Jézus hiányában. És amikor ezt az összehúzódott, görzsbe szorult életet Jézus kioldja, szabadságra hívja, akkor spontánul kitör belőle az Isten dicsőítés. Philip Yancey, ez a neves amerikai keresztény író, meséli el, hogy a 70-es években, amikor még Afganisztánban nem volt háború és a talibánok rémuralma sem, akkor egy zenész ismerős, egy amerikai fiatal zenész összehozott egy keresztény zene csapatot, és ezzel elindultak közel-keleti turnéra. Többek között eljutottak Afganisztánba is. Kabulba kaptak egy meghívást, de tudva zenecsapat vezetője, hogy milyen szigorú iszlám ország, előre megmondta a zenekari tagoknak, hogy csak is olyan szövegeket énekelünk, amit előre leírtok nekem, én azt előre ellenőrzöm, ti azt pontosan betanuljátok, és csak azt éneklitek szó szerint, semmi eltérés nem lehet, mert az életünkkel játszunk, bebörtönözhetnek, hogyha mellékalap állunk, ha csak egy oda nem illő mondatot hallanak ugye egy muzulmán országban, akár az életünk is veszélybe kerülhet. Na hát nagy meret szemekkel, ugye az amerikai nagy szabad, illetve szokott fiatalok hallgatják, hogy hát ez ennyire veszélyes lenne ez az ország, és hát tudta a zenecsapat vezetője, hogy miről beszél, és na hát megígérték, hogy ehhez tartják magukat. Meg is van szervezve a nagy koncert, túlzsufolt a terem Kabulban, zajlik, elindul a koncert, úgy előírás szerint pontosan a betanult szöveg alapján, senki el nem tér tőle, ugye, mert hát megkapták a verdiktumot. Amikor egyszer megáll az egyik zenész a csapatból, egy fiatalember leteszi a gitárt, és elkezd spontánul beszélni. Azt mondja, hogy ide figyeljetek, kedves fiatalok, hát nyilván fiatalok voltak többségben. El szeretném nektek mondani, hogy mit tett velem Jézus. Hát erre a zenecsapat vezetője a színpad hátsó részében integet, gesztikulál, hogy vegye már észre a srác, hogy nem lehet, itt a torkot mutatja így, hogy itt elvágják a torkodat, hát ilyet nem szabad. Ugye, nem erről volt szó, nem így egyeztél. Az hányt ugye a vezetőnek a kétségbe esett mutogatására, és mondja tovább, hogy lépett be Isten az életébe, ettől hogy változott meg, és mondja, és mikor elhallgat, akkor a zenekar vezető azt mondja, teljesen kétségbe esve vártam azt, hogy rám szakad a mennyezet, mi lesz most? És erre a hallgatóságból feláll valaki, bemutatkozik egy férfi, és azt mondja, hogy én vagyok a kulturális miniszter. És azt mondja, eddig mi azt láttuk, hogy az amerikai turista fiatalok Afganisztánba a kábítószerért jönnek, meg szórakozni jönnek, meg a keleti szép nőkért jönnek, és mi most életünkben először azt látjuk, hogy vannak olyan komoly keresztény afrikai, amerikai fiatalok, ugye, akik más szándékkal jönnek a mi országunkba. Hát erre van nekünk szükségünk, arra a szeretetre, amit a ti Jézusotok hirdet. Az a kérésem, mondja tovább a miniszter, hogy hosszabbítsátok meg a turnétokat, megszervezem nektek, hogy több egyetemi centrumba jussatok el ezzel az előadással, és hát nyilván nagy örömmel fogadták ezt a lehetőséget, mert valaki, akit teljesen kegyelmesített Isten, és a félelmet is küzd a szívéből, ugye elkezdte egy ilyen életveszélyes közegben dicsőíteni az Isten. Azt a Jézust, aki belépett az életébe. Most hát, ez történik. Erre nyilván összezavarodik a világ, összezavarodnak azok, akik ugye máshoz szoktak. Itt is ugye elgondolom, hogy a zsinagógában hát miféle morgás ugye lesz ott az asszony körül, és főleg ugye a zsinagóga fő elkezd morgolódni Jézus ellen, hogy hát ilyet szombaton főleg nem szabad tenni, ugye van itt egy előírás, másnapon lehet dolgozni, szombaton nem, tudjuk, hogy micsoda vitákat provokált ugye ez a téma annak idején, hát emlegettük már talán köztudomásul, hogy szigorú törvénytudók azon vitatkoztak annak idején, ami már nevetségesség fajult, ugye, hogy szabad-e azt a tyúktojást megenni, amit szombaton tojt a tyúk, ugye? Hallottuk már ezt, gondolom, hogy nem mindenki, ugye? Mert hát szegény tyúk megtörte a szombat parancsát, ugye, és a nyugalom napján dolgozott, ugye, és hát akkor, ha megesszük azt a tojást, mi végkezünk. Hát ennyire nevetségessé válhatott, ugye, abban az időben a szombat körüli vita, és hát Jézus nyilván ezt egyszerű mozdulattal átlépi, és vissza is kérdez a zsinagóga főre, amikor beleköt Jézusba, meg a tömegbe, ugye érdekes ez az indirekt támadás, ugye, mert nem Jézus támadja ki direktbe, ugye ez a fordított vakarózás, hogy hát a tömegnek szól, hogy hát másnapokon gyertek gyógyítatni magatokat, ne szombaton, és hát nyilván ezzel Jézusba köt bele, és hát emiatt Jézus nem hagyja, hogy a tömeg védje magát, úgymond védi ő, és ezért kérdez vissza. hogy te képmutató. Ha szombaton nem oldod, én az ökrödet szamaradat vigyed itatni. És aztán más esetben, más kontextusban, ugye más evangéliumban olvassuk azt, hogy hát mit tudom én, ha a jószág beleesik a kútba véletlenül, akkor nem húzod ki szombaton? Vársz, megmondod neki, hogy várd meg a hónapi napot? Nem. Ugye, hanem Jézus leleplezi, hogy micsoda képmutatás van ennek a hátterében. És folytatja, nézzük meg, milyen szépen beszél itt a 15. versben, hogy az Ábrahám leányát, ezt az asszony, akit a sátán kötözött meg 18 éve, nem kellett feloldani a kötelékek alól szombatnak? Ábrahám leányának nevezi. Nyilván ott volt a zsinagógai közösségben, gyakorolta az Ószövetség előírás szerinti hitét, vallásos volt, de nem volt felszabadult, nem volt kiegyenesedett, nem volt égre néző. A négy lábú jószághoz hasonlóan csak földre néző élete volt. És nekünk nem ilyen életet szánt Isten, hanem tanuljunk meg fölfelé nézni, kiegyenesedett lélekkel. Kosztályi Dezső úgy fogalmaz, itthon vagyok itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Ez a baj a sok embernek manapság. Annyira itthon van ebben a világban, hogy csak meggörnyedt életével a földet tudja nézni, meg azt, amit össze tud kaparni a földből. És már rég nincs otthon az égben. És nekünk Jézus ezt szeretné ajándékozni, hogy mi otthonosan mozogunk az égben, miközben itt a földön élünk, de nem vagyunk földhöz ragadtak. És nem vagyunk csak földre nézőek. Mert minket már kiegyenesített a mi Isten. És ahol ez megtörténik, testvérek, ott már semmi áldozat nem kicsi ahhoz, hogy ezt az örömhírt továbbítsa valaki a világ felé. Ugyancsak Philip Jensen-nél olvastam, hogy mikor Kínában járt, akkor találkozott, tizenvalány évvel ezelőtt történt ez az útja, találkozott a kínai föld alatti egyház egykori néhány neves vezetőjével, igehirdetőjével. Tudjuk, hogy annak idején, a vörös terror idején nagy üldözések voltak Kínában. Hát most sem olyan egyértelmű még a keresztények helyzete, de azért már Kínában több mint 100 millió keresztény van, és rohamosan terjed a kereszténység. És elmondja ez az amerikai író, hogy találkozott többek között egy 90 éves kínai igehirdetővel, aki 22 évet töltött börtönben a hite miatt. És ragyogó arccal, kiegyenesedett lélekkel, égrenéző tekintetekkel ugye mesélte el ennek az amerikai írónak az ő élményének egy részét, és elmondta, hogy többek között a 22 évi börtön évéből 13-at északon töltött a hideg vidéken, egy szál vékony nyári zakóba. És azt mondja, hogy soha nem volt beteg. 13 év alatt. Soha nem hűlt meg. Isten így megőrizte. És egy nagyon veszélyes munkára tették oda több más raptársával együtt. Vagonokat kellett összekapcsolni. És azt mondja, hogy még sok más raptársának hol a keze, hol a lába veszett oda, ugye, vagy az élete is nem egyszer, ugye, amikor összepréselte két vagon. Neki soha semmi sérülése nem történt a 13 éve. És 22 évet húzott le a hitéje. És aztán utólag lábjegyzetben közli ott a könyvben, hogy másfél évvel később, 91 és fél éves korában aztán hazahívta az Úr a mennybe ezt a nagy kínai igehirdetőjét, aki hát ilyen áldozatot is föl tudott vállalni ugye azért, hogy az Isten dicsőítésben ne szűnjön meg. Akkor sem, amikor ugye tiltották kemény eszközökkel az Isten dicsőítését. Hát lehetne még sokat beszélni arról, hogy hogyan is tud terjedni annak öröme, amit látnak, tapasztalnak Jézus fellépése és irgalmas gyógyító cselekedete nyomán. Ezzel zárul ugye ez a történet, hogy mikor ezeket mondta, hogyha nem kellett feloldani szombat napon, ugye a kötelékeiből ezt az asszonyt, akit a sátán kötözött meg 18 éve, akkor mikor ezt mondta Jézus, megszégyenültek mindnyájan, akik ellene mondtak Jézusnak, és az egész nép örült mindazoknak a dicsőséges dolgoknak, amelyek általa lettek. Igen, meg tud kötözni a sátán akár 18 éven át, akár 40 éven át, akik elmondhatná saját élettörténetét, hogy mikor oldotta fel Jézus őt a kötelékekből, és miféle kötelékekből, és miféle meggörnyedtségből egyenesítette ki az életét. Hallottunk már sok ilyen drága bizonságtételt, és mindenik nyomán tudtuk áldani Istent, mi is, úgy, ahogy itt a sokaságról olvassuk. De az egész nép örült mindazokon a dicsőséges dolgokon, amelyek Jézus által. Mert amikor Jézus fellép, amikor Jézus kinyújtja a kezét, mert azt olvassuk, ugye, hogy látta az asszony, és rejávetette a kezeit, megérintette őt, akkor ugye az az isteni gyógyító erő átáradt ebbe a meggönnyedt életbe, és elhozta neki a szabadulást. Hát ennek az örömében vagyunk mi együtt itt egy hétvégén, és ennek az örömében szeretnénk tovább menni, mindenféle meggörnyedtség nélkül, teljes feloldozott lélekkel, annak a szabadságnak a birtokában, amit Jézus Krisztustól kaptunk. Csak vigyázat, mondja Pál a Galatákhoz írt levél által, hogy ez a szabadság soha ne fajuljon szabadossággá. Szabad nekünk mindent, ugye, de nem minden használ. És éppen ezért szabad nekem nem paráználkodni, tiszta szabadságban élek, igaz? Szabad nem káromkodni, szabad nem hazudni, szabad nem alkoholizálni, szabad nem. Még nekem szabad nem dohányozni. Másoknak még szabad dohányozni, de nekem szabad nem dohányozni. Na, tehát lehet sorolni így apró pénzre váltva a dolgokat, anélkül, hogy bántani akár valakit is, de ha ez a teljes szabadság a miénk, akkor valóban fognak sokan elkezdeni örülni azoknak a dicsőséges dolgoknak, amiket Jézus cselekedett. Amen.